útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt az országos napi melegrekord és a napi csapadékrekord is szombaton, közölte a Hungaromet ZRT. Derekegyházon 37,7 fokkal tetőzött a hőség, amivel tehát megdőlt a napi legmagasabb maximum hőmérséklet rekordja. A korábbi napi szélső érték 37,6 fok volt 2000-ben Tiszaroffon. A legtöbb csapadék az északkeleti ország részben hullott, a Tokaj állomáson mért 121,3 mm-rel új napi csapadékrekord is született. Több ház is lakhatatlanná vált a Dunától keletre átvonult viharzóna okozta károk miatt, közölt az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője az MT-vel. Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint országszerte 240 beavatkozásra volt szükség, jellemzően Jász Nagykunszolnok, Hajdú-Bihar, Borsodabói, Zemplén és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyékben is. Sajókápolnán egy családi házba villám csapott, Búj településen két utcában jégeső rongált meg lakóépületeket, amelyek közül két ház lakhatatlanná vált, azokból 6 embert kellett kiköltöztetni. Ibrányban egy családi ház tetőszerkezete ugyancsak olyan súlyosan megsérült, hogy az ott lakó két embernek el kellett hagyni otthonát. Sok helyen pincék, alagsarok kerültek víz alá, a nyíregyházi kórház pincéjéből is jelentős mennyiségű esővizet kellett kiszivattyúzniuk a tűzoltóknak. Manfred Weber maga is elismerte, ő nem a kormányt, hanem Magyarországot támadja, egy ilyen emberrel nem lehet összefogni. Ezt írta Orbán Viktor legutóbbi Facebookra feltöltött videójához. A miniszterelnök szerint Weber egy hungarofób ember, aki gyűlöli a magyarokat, és Magyarországnak tudja be, hogy nem lett bizottsági elnök. Az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában, hangsúlyozta a kormányfő. Elmondta, azt tisztázta Olaf Scholz német kancellárral, hogy a Magyarország és Manfred Weber között fennálló konfliktusok nem német-magyar konfliktusok, és nem terhelik meg az együttműködést, hanem ez egy Brüsszel-magyar szembenállás. Magyarország olyan Európai Uniós elnökségi időszakot szeretne lebonyolítani, amely valóban képes arra, hogy feltámassza és a padlóról felállítsa az uniót, mondta miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs szerint ez olyan lehetőség, amit ki kell használni, hogy Európa erősebb legyen, és a magyar nemzeti érdeket minél jobban tudják uniós szinten is képviselni. Az igazgató Orbán Viktor a napokban Rómába, Párizsba és Berlinbe tervezett látogatásairól azt mondta, az elnökséget megelőzően minden elnökségi vezetés intenzív konzultációt folytat a legfontosabb tagállamok vezetőivel, tájékoztatja őket az elnökségi programról, politikai támogatást kér, ez történik most is. A politikai igazgató az illegális migrációról azt mondta, az minden országot másként sújt, vannak, amelyeknek már integrációs problémáik vannak ettől. Magyarország nem szeretne ilyet, ezért határvédelmi intézkedésekben gondolkodik. Utalt arra, hogy hazánk az uniós választások utáni időszakra időzítve kapta meg azt a bírósági döntést, amely soha nem látott mértékű bírsággal sújtja a magyar határvédelmi rendszert. Ebből látszik, hogy a brüsszeli bürokrácia továbbra is migrációpárti vélekedett. Jelezte, azon fognak dolgozni, hogy képesek legyenek együttműködni az elmúlt választásokon előre tört jobboldali erők, ebben kulcsfontosságú Olaszország és Franciaország szerepe. Megkezdte a Magyar Honvédség a területvédelmi tartalékosok nagyarányú létszámnövelését, erősítette meg a területvédelmi erők parancsnokságának vezetője. Drót László azt hangsúlyozta, a napokban elindított toborzással a 18-55 év közötti korosztályt szeretnék megszólítani. Hozzátette, szerződéskötéskor egyszeri bruttó 150 ezer forintot kapnak, emellett bruttó 500 ezer forintos eseti ajánlási bónusz jár annak, aki még egy területvédelmi tartalékost visz magával. Az ukrán-magyar határszakaszon 7352-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 8730-an nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, közölt az MTI-vel az Országos Rendőrfőkapitányság. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. 24 óra alatt két magyar turista is meghalt a Thesszalonikihez közeli turista paradicsomban, Neipóriban, a napok óta tomboló kánikulában. Egyre több külföldi turista esik áldozatul a görög forróságnak, az okokat már a tudósok is vizsgálják. A szélsőséges időjárás hatására erdőtüzek is pusztítanak Görögországban. Végül az időjárásról. A folytatásban már sokat süt a nap, némi gomoly és fátyol felhővel, csapadéknak kicsi az esélye, de sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23. és 25. között zajlott.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntök mindenkit! Örülök, hogy akkor így összegyűltünk ennyien. Beszámolok arról, hogy hol is jártam, hol is jártunk április végén ezen a nemzeti zarándoklaton. Annak az alkalmából történt ez, hogy egy évvel ezelőtt áprilisban járt nálunk Magyarországon Ferenc pápa, és a magyar egyház egy válaszlátogatást szervezett az egyéves évfordulóra Rómában, hogy most akkor mi menjünk meglátogatni a Szentatyát. Úgy gondolták, hogy ne csak a püspöki kar menjen, ne csak néhány válogatott személy menjen, hanem talán azért is, mert a Szentatya is. Amikor itt járt nálunk, akkor azért, hogy sokféle emberrel akar találkozni, és találkozott is, társadalom vagy az egyháznak a különféle szintjeiről, szolgálataiból. Erre a nemzeti zarándoklatra is körülbelül 1500 ember ment el. A püspöki karon kívül papok, hitoktatók, világi szolgálattevők is. Többféle módon mentünk, volt akik repülővel, volt akik busszal. Én a buszos csoportokba kerültem bele. Ennyi idő alatt az ember össze tud rázódni a többiekkel, akik ott voltunk, szóval jó hangulatban telt, azt el lehet mondani. Mivel ez zarándoklat, ezért nem szállodákba mentünk, hanem zarándok szállásokba, Róma körül. Egy-két busznak az utasait elszállásolták egy-egy helyen. A szerzetes nővéreknél voltunk egy Róma széli. Az éghajlat egy kicsit más, mediterrán. Látszik az öltözködésen, hogy olyan időjárás volt egyébként, mint idehaza is, tehát olyan 15 fok volt nagyjából, és olyan 20 percenként változott, hogy hol sütött a nap, hol esett az eső. Úgyhogy így kellett felöltözni minden nap. Az első nap, akkor ide jöttünk a Santa Maria Maggiore bazilikához, minden nap a nagyobb bazilikákat látogattuk végig. Némelyikben misét is tartottunk, itt nem tartottunk misét, de itt kezdtük az utat. Ennek a története van is hozzáfűződően egy egyházi ünnepünk, a Havas Boldogasszony. Úgy keletkezett ez a templom, hogy ókeresztény korban egy nemes házaspár Rómában arra keltek föl, hogy egy álmot láttak, és akkor az álmukban a szűzanya szólt hozzájuk, hogy építsenek egy templomot, egy új templomot Rómában, és majd meg fogja mutatni a helyét, majd kijelöli, hogy hol legyen a helye. Na, ezzel elmentek a pápához, és elmondták neki, és a pápa azt mondta, hogy hát én is ezt álmodtam, nekem is megjelent, és ugye, nekem is azt mondta, hogy építsünk, és majd kijelöli a helyet. De vajon hol lesz a hely? Hát azt majd meg fogja mutatni az ég. És akkor, amikor mentek visszafelé, az augusztusban volt, és augusztusban elkezdett havazni. Hát azon a vidéken egyáltalán, hogyha decemberben havazik, az is nagy dolog. Állítólag, hogyha a római gyerekek a Szentpéter bazilika tetején havat látnak, akkor nem kell iskolába menniük. Az annyira rendkívüli dolog. Különösen, hogyha nyár legmelegebb hónapjában hó van, rögtön látták, hogy ez jel, és az egyik mezőn ott belepte a hó nyáron, kiment a pápa, és az pásztor botjával jelölte ki a történet szerint a templomnak az alaprajzát. Arra épült föl a Santa Maria Maggiore. Hát ezek általában barokk templomok, de ott meg lehet látni az ókeresztény alapokat, illetve az ősi, hát ilyen bizánci stílusú, mint az ikonok, festményeket vagy mozaikokat. Ezek általában ezeknek a templomoknak a legősibb részei. Több ilyen templom is van. Az alakján az látszik, hogy ókeresztény a bazilika stílus. Nagyon egyszerű az elrendezése, strukturálása, oldalhajók, oszlopok, 300-as, 400-as, 500-as, 600-as években építettek ilyen bazilikákat, és akkor az is látszik, hogy a későbbi korokban ezeket kidíszítették. Eredetileg nem voltak ennyire díszesek, ezek ugye már barokk stílusú díszítések rajta. De az eredeti alap, és főleg itt a padlón látszik, ezek eredeti ókeresztény mozaikok. Nincsenek rajtuk alakok, hanem apró mozaik kövekből különféle geometriai mintákat formáltak ki. És hogyha ezen lépkedsz, akkor mondjuk olyan 1500 éves mozaikokon lépkedsz. És az a Rómában az természetes, hogy ide lépsz, akkor 1000 év, oda lépsz 500 év, amoda lépsz, akkor 3000 éves dolgokat érinthetsz, foghatsz. Ott mindenhol ilyenekbe botlik az ember. Itt van az ókeresztény módon festett boltozat. Bibliai jelenetek vannak, Mária élete, illetve Jézus születésének a történetei, és a római tógába vannak öltözve az emberek. Ott látszik, hogy ez még a római korban készült. És akkor itt van a szentély, ugye itt az oltár, itt fölötte pedig egy baldahin van, több ilyen régi bazilikában van előrehozott oltár, ami fölött négy oszlopon álló baldahin van. Ez ugye barokk stílusú, de vannak a régebbi baldahinok is. Itt látható hátul az ókeresztény apszis, Mária mennybevétele megkoronázása. Ókeresztény stílusú, csak hogy a többi kor azért mind ott hagyta a nyomát, és alul az oltár alatt pedig olyan, mintha alaksor lenne, de lépcsőn kell lemenni, és mindegyik ilyen római zarándok templomnak van egy oltár alatt bejárható része, ami annak a templomnak a különlegessége, és ott mindig van valamilyen erekje. A Santa Maria Maggiore-ban például a kis Jézusnak a jászolából vannak darabok. Tehát ez azt fejezi ki igazából, hogy ha ide elmész, akkor az olyan, mint hogy a Betlehembe mennél el. Itt is érinthetted, közelében lehettél a kis Jézus jászolának. Úgyhogy itt a lentről fölnézünk, mindenféle kornak itt van a sajátossága. Itt szembe van, ez 9. Piusznak a szobra. 1800-as, 60-as, 70-es években volt ő pápa. Ő itt temetkezett, tehát volt néhány pápa, aki nem a Szentpéter bazilikába temetkezett, hanem akkor valamelyik római bazilikába. IX. Piusznak valahogy a szívéhez ez állt közel, és mosolyogva térdel és imádkozik. Tehát érdekes, a 1800-as években is azért nem csak ilyen szigorú pápa ábrázolások voltak, hanem őt például így mosolyogva néz fel a menny felé, meg a szüzenye felé. Itt egy mellékoltár, tehát ez egy oldalkápolna. Mellékoltárként is azért elég nagyméretű oltár. Fölötte van ez a bizánci stílusú ikon, az Istenszülő, a gyermek Jézussal, és ezt úgy nevezik, hogy a Salus Populi oltár, vagy a Salus Populi kép, a nép üdvössége. Ferenc pápa, hogyha külföldre megy, akkor előtte mindig ide megy ehhez az oltárhoz imádkozni, és hogyha hazatér, akkor is először ide megy hálát adni. Ferenc pápa szívéhez is, hogy ez a templom, meg ez az oltár, meg ez a egy szizany ábrázolásával közel. És éppen akkor tartottak itt misét, tehát hogy tartanak úgy is miséket, hogy most nem a főoltárnál, a bazilikában, hanem az oldalkápolnában találhatsz alkalmakat misére, hogyha erre jársz Rómában. És akkor megyünk tovább az utcán, és hogy mindenhol láthatóak, hogyha az ember kicsit figyelmes, ilyen szizany ábrázolások. És akkor ezek azt jelzik, hogy a zarándok útvonalon vagy. Tehát, hogyha ezeket a képeket követed, akkor mindig eljutsz a következő templomig. Ezek mindenhol vannak Rómában, tehát csak észre kell őket venni. Ki vannak írva a templomokra néha, hogy milyen búcsú nyerési engedményeket kapnak. Például teljes búcsú minden nap örökösen élőkért és holtakért ebben a kármelita templomban. Tehát a pápák különféle búcsúkat adtak ki ezekre a templomokra, és akkor az zarándokok számára akkor nem csak egy évben egy-két napos van templombúcsú, hanem ez mindennapos búcsú nyerési lehetőségnek számít. Az ajtó nyitva, bemehetsz, és imádkozhatsz, búcsút is nyerhetsz. Búcsúnak a feltételei, hogy Szent Gyónásban kell részesülni, Szent Misén vegyél részt, Szent áldozáshoz járulj, és hogy imádkozzál a Szent Atyának a szándékára. Akkor mentünk tovább, ez a San Pietro in Vincoli templom, a megbilincselt Szent Péter. Ebben a templomban őrzik Szent Péternek a bilincseit. Hát az apostolok cselekedeteiben olvashatunk róla, hogy Szent Pétert elfogadták, börtönbe zárták Jeruzsálemben, és ott tartották, hogy majd kivégzik, de éjszaka az Úr angyala megjelent, miközben az egyház imádkozott érte, éjszaka megjelent az Úr angyala, és lehullottak a kezéről a bilincsek, és kivezette őt a börtönből, miközben észre se vették őt a börtönőrök, és csak odakint a városban tűnt el az angyal, és tért magához Péter. Ők imádkoztak, és akkor miközben imádkoztak, éjszaka zörgetett valaki az ajtón, és hát Uram, láss csodát, hát itt van Péter. Miközben imádkozunk, hogy Uram, menj, meg egyszer csak bejön az ajtón. Tehát ez az apostolok cselekedeteiben van, és akkor ebben a templomban őrzik Szent Péter bilincseit. Tehát, hogy az arándok fölkeresi ezt a helyet, akkor ezzel találkozhat. Hogy művészet történetileg pedig a legérdekesebb, itt oldalt van Michelangelo egyik legnagyobb remek műve, a Mózes szobor. Éppen akkori pápának, akivel nagyon sokat veszekedett Michelangelo, annak a sírja, hatalmasabb síremlék lett volna, csak részben készült el, de akkor is, hogy remek mű, mert itt található Mózes szobra. Hát Michelangelo leghíresebb szobra talán a Pieta, a Szent Péter bazilikában, arról most éppen nincsen képem, de az egy elég ismert szobor. A történet szerint hogy Michelangelo ráütött a kalapáccsal a térdére, és hogy fölkiáltott, hogy szólalj meg, annyira tökéletesen sikerült. Ez a Mózes. Itt pedig hát nem így szoktuk elképzelni a pápákat. Tehát, hogy a reneszánszkor egy elég sajátos volt. Tehát amikor a botrányos pápák voltak, azok ezek a reneszánsz pápák voltak. Nem mindig voltak teljes tisztelettel iránt, akkor a művészek se. Így ábrázolta Michelangelo, hogy így heverészik. Van alá tudni, hogy pápa, hogy itt tiara van a fején. Ezek a pápák azért világi urak is voltak, meg hadvezérek is voltak néha, meg egyéb viselt dolgaik is voltak. Hát ez volt a reformációnak is az ideje, tehát amikor német vidékeken vagy francia földön sokan föllázadtak a pápaság ellen, hogy ez méltatlan. De meg tudta reformálni azért magát a pápaság meg az egyház. Sokszor rá lehet fogni sok mindent az egyházra, egyházi vezetőkre, azért az is igaz, hogy a szentek hatása az mindig nagyobb, és a megújulás is azért időről időre azért megtörténik. Itt is a baldahinos oltár, le lehet menni alá, és akkor itt meg lehet tekinteni az itteni erekjét, Szent Péter láncai. Ez pedig már a lateráni bazilikának az oldala. Mindenhol vannak ilyen egyiptomi obeliszkek. Ezeket a római császárok hozták Egyiptomból. Tehát ők is hoztak szuvenírt. Szuvenírnak több száz tonnás obeliszkeket hoztak el. Tehát ezek eredeti egyiptomiak. Még az ókorból. A lateráni bazilika oldalában a Battistero keresztelő kápolna, ennek az ókeresztény mozaik része. Onnan látszik, hogy keresztelő kápolna, hogy 8 szögletű, és a közepében van a keresztelő medence. Eredetileg itt ugye a római korban pogány templomok álltak, aztán az egyház ezeket átvette, és akkor újra gondolta és kitalálta, hogy hogyan lehet ezeket keresztény kultusz számára alkalmazni. Mint hogy az obelisznak a tetejére is azért már keresztet tűztek. A lateráni bazilika, ennek is van külön ünnepe, megünnepeljük a lateráni bazilika fölszentelését. Azért ünnepeljük római templomokat, mert megünnepeljük egyrészt a saját templomunkat minden faluban, az a templombúcsú. Mi nálunk a magyarok nagyasszonya a templom, tehát hogy akkor tartjuk. Azon kívül megünnepeljük egyházmegyénk fő templomának, bazilikájának az ünnepét is, mert ahhoz is tartozunk. És mint a világegyház, megünnepeljük Róma bazilikáinak a búcsú ünnepeit is, mert az egész világegyház ugye Rómához is tartozik. Tehát ezáltal kifejezzük az egységünket, összetartozásunkat egymással, meg Róma egyházával, Róma püspökével, a pápával is. És a pápának a fő székes egyháza az nem a Szent Péter bazilika, bár az a legnagyobb, hanem az ősi székhelye a pápaságnak az nem a Vatikán, hanem a lateráni domb. Ott épült a lateráni bazilika. Tehát ez kisebb, mint a Szent Péter bazilika, de egy kicsit nagyobb tisztelete van. Igazából hogy ez volt eredetileg a pápák székhelye. Egészen a középkor végéig, és a 1400-as évektől, tehát az avignoni fogság után, azt hiszem akkor kezdték kiépíteni a Vatikánnak, az 1500-as években, főleg akkor kezdődött a nagy építkezés, de egészen a középkor végéig ez volt a székhely. Itt is látszik, hogy ókeresztény stílusú az egész szentély, tehát ezek a mozaikok, berakások, meg a mennyezeten teljesen bizánci stílusúak, ókeresztények, illetve középkoriak, és ha közelről nézzük, akkor itt vannak az apostolok, Szent Péter, Szent Pál, Keresztelő János, Szent János evangélista, meg itt van a szűzanya, ugye ők nagyok, de itt vannak egy kisebb alak, ez itt Szent Ferenc, úgy tűnik, hogy utólag tették be az alakját, egy kicsit kisebb alak, de Szent Ferenc, meg Szent Antal. Ők ferences szentek, azért kerültek ide, mert ez volt az a hely, ahová Szent Ferenc, amikor az ő karizmáját elkezdte élni. Az Isten meghívta őt, és egyre több testvére lett, és akkor szükségessé vált, hogy a pápa jóvá hagyja az ő életmódjukat, hogy ne támadják őket, hogy ők micsoda eretnekek, vagy hogy ilyet nem szabad csinálni, amit ők csinálnak, ezt az életmódot, ezt a szegény, kolduló, szerzetes életmódot folytatni, és a pápához mentek föl, hogy a pápai jóváhagyást kérni az ő közösségükre. És ebben a bazilikában, a lateráni bazilikában találkoztak a pápával. Ennek is megvan a története, hogy az előző éjszaka a pápa álmot látott, és azt látta, hogy dől össze a templom, meg a bazilika Rómában, és nem, senki nem tudja megakadályozni, és egyszer csak jött egy ágról szakadt figura, egy nagyon szakadt zsák ruhában, oda megy a templomhoz, és puszta kézzel megállítja az összedőlést. És a következő nap megjelent ez az ágról szakadt figura a barátaival, és ez volt Assisi Szent Ferenc. A pápa oda ment hozzá, és Szent Ferenc is ugye meghajolt a pápa előtt, mint Szent Péter utóda, és mint a Krisztustól adott tekintély előtt. Ugyanakkor a pápa is meghajolt Szent Ferenc előtt, mint aki meg a krisztusi eszményt képviseli. Ez a kettőség az ott van már a Szent János evangéliumában, a Szent Péter meg a szeretett tanítvány között. Hogy a tekintélyben az elsőség az Szent Péteré, de nem ő a szeretett tanítvány, hanem az ugye János apostol, de nem János a vezető. Amikor Jézus sírját Mária Magdolna üresen találja Szent János evangéliumában, akkor ketten mennek ki ellenőrizni és tanúskodni erről, hogy mi történt a sírban, és hát ez a kettő az egyik Szent Péter, mert hát ugye ő az apostoloknak a vezetője, ő az első számú tanúságtevő Jézus után, a másik pedig Szent János, a szeretett tanítvány, akit meg a szeretet visz oda. Ketten együtt vannak, és János gyorsabban fut a sírhoz, tehát a szeretet gyorsabban visz Jézushoz, mint a tekintély, de mégis megvárja, hogy először Péter menjen be oda. Tehát a szeretet, hogyha az egyházon belül mindig alázatos, és a tekintély jelen nem lázadozik, hanem hogy tiéd az elsőség, akkor is, hogyha a szeretetben meg más, aki választott. Tehát Szent Ferenc nem lázadozott az egyház vezetése ellen, az egyház legfővezetője pedig elismerte, hogy Szent Ferenc, amit kapott, az valóban Krisztustól van, tehát a Krisztusnak az ajándéka ő, amit hogy elhoz az egyháznak, hogy mentsen meg bennünket, mert a hatalom, meg a pénz, meg a tekintély önmagában nem tud megmenteni bennünket. De a kettő együtt van, és a kettő nem lehet meg egymás nélkül. Itt van, azt mondja, IV. Miklós pápa, tehát fölrakatta a pápa saját magát is, de őt magát rakta a legkisebbnek, és a szizanya itt a kezével, mint egy ilyen kisgyerek megsimogatja. Tehát, hogy ő is odarakatta magát a szentek közé, de a saját magát legkisebbként. Tehát tekintélyben ő volt a legnagyobb itt a földön, de a szentségben saját magát a legkisebbnek állítja. Itt van a baldahin, az oltár fölött látszik, hogy ez középkori gótikus. A Rómáról nem a gótika jut az eszünkbe, de vannak gótikus emlékek is, Rómában is, csak a későbbi korok, a reneszánsz meg a barokk erre azért ráépített. Itt őrzik Szent Péter és Szent Pál apostoloknak a fej erekjét. A testük az Szent Péter meg a Szent Pál bazilika alatt van eltemetve, de a koponyájukat idehozták. Mint az egyház feje. Ugye a pápa, és akkor az apostolok, a nagy vértanúknak is a fej erekjéjük így itt van. Ez egy középkori oltár, itt pedig a zarándok csoportunk, hát megtöltöttük ezt a templomot, tehát hogy ez nem annyira nagy, mint a többi bazilika, tehát nem a nagyság jelenti a szentséget. De azért szépen megtöltöttük, és akkor tartottunk egy misét, itt van a papoknak a csoportja, váruljuk a Szent Mise kezdetét. A környékünkről is voltak azért, határon túlról is voltak papok, idősebbek, fiatalabbak, hogy tényleg az egész magyarságot itt képviseltük, a papság részéről is. Ez meg itt 13. Leó pápának a sírja. Ő volt az 1800-as évek végén a pápa, a Szent Mihály imádság, Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, az tőle származik. Például, hogy onnan lehet ismerős a számunkra. Ugye, tehát ő ide temetkezett. 13. Leó pápának volt egy látomása, a sátán a hangját hallotta, hogy kikérte magának a 20. századot, hogy képes arra, hogy elpusztítsa az egyházat az 1900-as évek során, hogy ezt ő meg fogja tenni. És a pápát ez nagyon megrázta, ez a jelenés, és ennek hatására adta ki a Szent Mihály imádságot, és az volt emellé az utasítás, hogy a szentmisék végén imádkozzák el. Ezért szokott még most is megtörténni, most már nem kötelező, de szokták a hívek néha imádkozni a misék végén a Szent Mihály imádságot, illetve iratott egy hosszabb Szent Mihály imádságot is, de azt csak papok mondhatják, meg püspöki engedéllyel lehet végezni. Az egy, tehát mind a két imádság, hogy exorcizmus igazából, ördögűző hatású imádság, a rövidebb az, amit a hívek is bármikor imádkozhatnak. A 20. század elején pedig, hogy kiadott egy enciklikát a Szentlélekről, hogy mindenhol, hogy tartsanak 9-et Szentlélek hívó imádságokat minden püspökségen, és a hívek is ezt végezzék, illetve külön ő maga a 20. századot pedig a Szentléleknek ajánlotta, hogy a 20. században a Szentlélek áradjon ki, és írja felül a sátánnak a műveit. Tehát a 20. század az ennek az időszaka, mikor a sátánnak a gonoszsága, a gonosz szellemi hatalma, meg a Szentlélek is összecsap, egy nagy erővel árad ki. Most nemrég ünnepeltük a fatimai jelenéseket, meg a szüzanyát a templomunkban, és hát ez is ennek a jele, a 20. század elején ilyen különleges, hogy Mária jelenést kapott az egyház prófétai figyelmeztetésekkel. Tehát amikor elárad a bűn, akkor úgy látszik, hogy igaz, hogy túlárad a kegyelem. És akkor itt van ennek a templomnak a lejárata, ugye a zarándok kegyhely része. Itt pedig kívülről ez a lateráni bazilikának a homlokzata. Hát a ókeresztény bazilikára fölhúzták ezt a barokk homlokzatot. És akkor odabent pedig az apostoloknak a szobrai állnak a bazilika belsejében. Onnan, hogyha eltávozunk, akkor így láthatjuk például ezt a mozaikot. Rengeteg ilyet látni Rómában, hogy a táblákat, hogy ezt, ez a pápa, azt, az a pápa. És akkor lehet olvasni, hogy a 266, azt hiszem, pápa közül éppen, hogy melyiknek a műve ez vagy az, amit éppen láthatsz. Itt van vele szemben Szent Ferencnek a szobra, tehát itt látható az, amikor Szent Ferenc a testvérekkel megérkezett, és akkor meglátta a lateráni bazilikát, és akkor így áhítattal imádkozik. Szent Ferenc a pápaságban, tehát igazából az apostol Szent Pétert meg Krisztusnak a jelenlétét látta. A pápa meglátta Szent Ferenc, mert szintén Krisztusnak a jelenlétét.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csák András, Ceredi plébános atya beszámolójának első részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott. Az előadás második részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk mai tartalmából beiktatták hivatalába Encs új református lelkipásztorát, Kusnyír Lászlónét.
Tulajdonképpen lelkés családban nőttem fel, az anyatejjel szívtam magamba az Isten szeretetét, az Isten szolgálatát, soha nem próbáltam másfajta életet, úgyhogy számomra ez a legtermészetesebb, hogy így élek, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem csak, hogy hitben nőhettem fel, hanem még meg is szólított és el is hívott erre a szolgálatra.
A presbitériumok fejlesztésén és a határon túli magyar református közösségek megerősítésén dolgozik. A horvátországi református keresztény kelvini egyház püspökével, Szent Péterrel beszélgetünk.
Vannak, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk, túl sokan vagyunk. A 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 ezer magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a kétharmada eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Szenvedélye a sport, aki sikerei kulcsának a hitét tartja. Mezőáron Európa és világbajnok erőemelőnél jártunk.
Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Tartsanak velem! Beiktatták hivatalába Encs új református lelkipásztorát, Kusnyír Lászlónét. Az ünnepi istentiszteletet június 1-én tartották a településen. A beiktatás szolgálatát férje Kusnyír László az Abaúji Református Egyházmegye esperese végezte, aki Pál apostol efézusiakhoz írt levele alapján fogalmazta meg igei gondolatait. A lelkipásztort többen köszöntötték, köztük Barna Sándor, az egyházkerület püspök helyettese. Sütő Dávid Peli összeállításában elsőként őt hallják.
Hogyan, miként köszöntötte a frissen beiktatott lelkészt, mivel bocsájtotta az útjára itt Encsen?
Közel 29 éve ismerem a beiktatott lelkipásztort, Kusnyír Évát, és én a Józsué könyvéből hirdette az igét, és abból az ahhoz arra reflektálva mondtam el, hogy tulajdonképpen ő is az eddigi pályafutásában is ez volt a hitvallása, és a gyülekezetnek is ez volt. A kérdés az, hogy hogyan tovább, hát ez ebbe az irányba. Én és az én házom népe az Urat szolgáljuk, de a hogyan kérdésre egy bibliai képet szerettem volna megmutatni neki. Ez pedig a Jákob történetében található, amikor Jákob tart immár hazafelé, megbékült Istennel, a jobbók révénél és Ézsóval is, és megy vele a családja, állatai, és azt írja a Szentírás, hogy Jákob úgy vezette háza népét, hogy odaszabta a lépéseit a kicsi gyermekhez és a szoptatós bárányhoz. És ez egy nagyon gyöngéd és bölcs pásztori magatartás, és én ezt ajánlottam a beiktatott lelkipásztor figyelmébe, hogy nyilván ő is tapasztalja, hogy minden gyülekezet más, de ő ezt, mint édesanyja a családjában, mint gyülekezet lelkipásztor a mérői körzetben, mint a idős otthon intézményi lelkipásztoraként mindig is ezt tette, eddig is, hogy odaigazította az ő lépéseit az általa pásztorolt gyülekezethez. Így bízom abban, hogy itt is együtt tudnak majd haladni azon az úton, amelyen az urat szolgálják, és közben megélik hitüket, és hitvalló gyülekezetté válnak.
Kusnyer László néval, a frissen beiktatott Encsi lelkésszel folytatom az összeállításomat. Miként választotta, hogyan választotta a lelkészi utat?
Köszöntök szeretettel én is mindenkit. Úgy választottam, ahogyan az a meghívón szereplő igény is szerepel. Én és az én házam népe az urat, vagy az úrnak szolgálunk. A Károli fordítás szerint az úrnak, az új szerint az urat. Szolgálunk, vagy szolgáljuk. Tulajdonképpen lelkés családban nőttem fel, az anyateljel szívtam magamba az Isten szeretetét, az Isten szolgálatát. Soha nem próbáltam másfajta életet, úgyhogy számomra ez a legtermészetesebb, hogy így élek. És hálás vagyok a Jóistennek, hogy nem csak, hogy hitben nőhettem fel, hanem még meg is szólított, és el is hívott erre a szolgálatra. Az elhívatásom tulajdonképpen egy folyamat volt. Nem tudnám megmondani, hogy mikor alakult az úgy, hogy teológiára jelentkezem, és majd szeretném ezt a szolgálatot végezni, hivatást cselekedni, de a Jóisten megadta rá az időt, felkészített rá. Előkészített pont ezzel, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálom gyerekkorom óta.
Megelőzve egy kicsit az Encsi szolgálatot, amúgy, ha mondhatjuk úgy, milyen mérföldkövek voltak az eddigi szolgálatai során, esetleg hol szolgált, mely gyülekezetekben?
Ugye megint csak az ige, én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, ahogyan férjhez mentem. Férjemmel együtt kerültünk ki Hejce Vilmán gyülekezetekbe, majd pedig utána szolgáltunk, és azóta is még most is szolgálunk, Méra, Szalaszend, Litka, Fulókércs és Szemere gyülekezetekben, illetve hát most már az Encsi gyülekezet közösségében. Tulajdonképpen 34 éve közösen szolgálunk ezekben a gyülekezetekben.
Hogyan került kapcsolatba az Encsi gyülekezettel?
Egyrészt jó tudni azt, hogy minden mindennel összefonódik ezen a vidéken, tehát az Encsi gyülekezet az a környékbeli gyülekezetekből, ide származottakból tevődik ki, tehát rokoni szálak a mi gyülekezeti tagjainkat kötik ide, a korábbi gyülekezeti tagokat kötik ide az Encsi gyülekezet közösségéhez. A környékbeli gyülekezetekből 86 településről tevődik össze az Encsi gyülekezeti közösség, tehát nagyon sokrétű, sokszínű közösség. Ez azért is fontos, mert hogy ilyen módon voltak kapcsolódási pontok. Esperes asszonnyal, aki elődöm, ővele korábban is, még esperessége előtt is, már jóval korábtól nagyon közeli családi kapcsolatot ápoltunk. Ez is sokat segített abban, hogy aztán a gyülekezet közössége számára sem volt annyira idegen a mi jelenlétünk. Aztán, amikor ő nyugdíjba vonult, akkor pedig férjem augusztus 1-től ő volt a helyettesítő, de mivel férjemmel együtt, ami a templomban nem tudott nagyon elhangozni, de azért utalást tettem rá, közösen végezzük a szolgálatot, mindig mindent közösen csinál. Nálunk. Igazából a beiktatás ténye ide köt, de egyébként nem biztos, hogy csak én fogok itt szolgálni, vegyesen szolgálunk a saját egyébkénti körzetben, a korábbiban is. És ilyen módon szolgáltam én is gyülekezet közösségében. Nem gondoltuk, hogy mi szeretnénk Encsre kerülni, egyáltalán nem volt szándékunkban, sőt, amikor a gyülekezet presbitériumon meghívott novemberben, tavaly novemberben, akkor is azzal a patthelyzettel álltunk szemben, hogy most akkor mi legyen. A jó Istenre bíztuk. Azt mondtuk, hogy a meghívás, egy presbitérium által való meghívás még nem egyenlő a választás tényével, ezért gondolkoztunk, hogy majd a jó Isten kezébe teszünk mindent. Ha ő úgy akarja, akkor a gyülekezet választói közgyűlése megválaszt, ha nem akarja, akkor nem választ meg. Hát úgy tűnik, hogy ez volt a szándék a jó Istennek, abban pedig bízom, hogy ha ez volt a szándék, akkor erőt is ad hozzá, mert ő azért nagy kártya keverő, tudjuk jól.
Hogyan zajlott a beiktatás? Hogyan élte meg a beiktatását itt, Encse?
Két szó az, ami megfogalmazódik bennem. Az első az az, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek. A másik pedig az, hogy felemelő volt. Felemelő két oknál fogva. Tehát egyrészt, hogy a Jóisten arra méltat, amire én magam még egyelőre méltatlannak, alkalmatlannak tartom. Felemeli az embert, mindig kiegészíti a hiányosságainkat. Ugyanakkor hálás vagyok a Jóistennek, mert egy olyan alkalmon lehettem jelen résztvevőként, fontos résztvevőként, amiből nincs sok, mert férjem iktatott be a lelkipásztori tisztségembe esperesként, és ez számomra egy újabb ok arra, hogy hálás legyek a Jóistennek. Tehát megint csak a én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, megint csak ez az ige, ez a gondolat, ez a bármi történjen is, ez az irány jön elő ebből és számomra a beiktatás tényéből.
Milyen munka, milyen tervek, milyen jövőbeli tervek állnak ön előtt, illetve férje előtt itt az Encsi gyülekezetben?
A jövő az a Jóisten kezében van egyrészt, másrészt a szolgálatban azt gondolom, hogy a folytonosság a legfontosabb. Ahogyan a szószékről is elhangzott, a múlt és a jelen, vagy a régi és az új, az nem válik el egymástól, hanem szorosan kapcsolódik egymáshoz. Ez így van a szolgálatban is. Tehát amit esperes asszony elvetett magot, és ha azt a Jóisten úgy látja jónak, hogy mi legyünk, direkt szándékosan így fogalmazok, hogy mi férjem és én legyünk a varatók, akkor mi fogjuk aratni, hogyha nem úgy gondolja, akkor várhatóan más lesz az arató, ha csak magvetés lesz a szolgálatunk, azt fogjuk végezni, mindenképpen építenünk kell arra, ami már megvan, természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor beleültünk a kézbe és vagyunk, mert nem kész a gyülekezet, egyik gyülekezet sem kész, mert akkor nem kéne lelkipásztor, akkor már mennyországban lennénk, ez pedig idézett dr. Engi Sándor rektor úrtól, de egyébként a gyülekezetben kicsit jobban szeretnénk a közösség erősítés hangsúlyozni, az egységet formálni. Ennek pedig többek között a mostani készülődés a beiktatása is egy csodálatos alkalma volt. Tehát olyan kis rövid, kétmondatos beszélgetések. Tegnap este az iskolát díszítettük, és mielőtt elindultunk, spontán jött egy gondolat, hogy énekeltünk, és úgy mentünk haza, és ez erősíti a közösséget. Igaz, hogy először csak egy magot, de a mag az majd hozza a többieket is. Úgyhogy a szándékunk ez, erősíteni a közösséget. És hát én és az én házam nép az Urat szolgáljuk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Élő hit nélkül nincs egyház, mondja Szent Péter, aki második ciklusát tölti a horvátországi református keresztény kálvini egyház püspökeként. A presbitériumok fejlesztését és a határon túli magyar református közösségek megerősítését tartja legfontosabb feladatának. 24 gyülekezetben nagyjából 2000 ember, köztük cseh és horvát anyanyelvű hívők tartoznak hozzájuk. Van gyülekezetük Zágrábban és a tenger mellett is, de a legtöbb közösségük a baranyai és a szlavóniai térségekben él. Szent Péter azt vallja, Isten arra rendelte őket, hogy nemzetépítő magyarként jobbá tegyék környezetüket. Megmaradásuk záloga a krisztusi szeretet.
Egész ciklus kellett ahhoz, hogy munkaközösséget tudjunk alkotni. Most a presbitériumok fejlesztése lesz a következő. Ez paralel együtt megy a gyülekezeteknek a megerősítésével. Pont ezen alapszik, hogy egyszerűen eljussunk mindenkihez. Mert több gyülekezetességben egyszerűen fizikailag sincs erre kapacitás, és ezért be kell csatlakoztatnunk a presbiter testvéreket arra, hogy azt a missziói munkát, amit a gyülekezetekben végezni kell, ezt teljesíteni tudjuk. És Istennek hála, erre van is lehetőség, és van is szolgálati tehetség. Élő hit nélkül nincs egyház. Ezen kell dolgodnunk, mert lehetünk mi óriási tömegeket, és most ezt pejoratíve mondom, mozgató közösség, meg nagy magyarkodást is végezhetünk, de hogyha nincs közöttünk az a krisztusi szeretet, az az összetartó erő, amit a Szentlélek ad, ami miatt egyház vagyunk, hogy nem csak egymás terhét hordozzuk abba az értelemben, hogy segítünk egymásnak, hanem bizony nem csak vigasztaljuk, hanem intjük is egymást zsoltárokkal és dicséretekkel. Ha ez nincs, akkor nem egyházként működünk, és ezen úgy gondolom, hogy most jó úton vagyunk. Lépésről lépésre, gyülekezetről gyülekezetre, emberről emberre kovácsolódik egy olyan közösség, amely nem csak nevében egyház, hanem működésében is.
A számok makacs dolgok, a horvát népszámlálás eredményei szerint 10 000 alá csökkent a magyarság száma az országban, ebből 2000-en vannak, akik hitüket gyakorló reformátusok. Talán nevezhetjük ezeket kedvezőtlen adatoknak, mit jelent ennek ellenére mégis ma magyar református kereszténynek lenni Horvátországban, és milyen kihívások elé állítja ez önöket?
Először is a 10 000-ből, amit az állami összeírásból tudtunk meg, van egy nagyon érdekes adat, hogy van 2000 olyan magyar, akinek nem magyar az anyanyelve. Ez számunkra, vagyis számomra is egy nagyon súlyos és elgondolkodtató tény, mert hogyha azt feladjuk, hogy nyelvében él a nemzet, akkor már nem sok minden az, ami bennünket úgymond köt a röghöz, mert akkor már a mi református istenhitünk is megkérdőjelezhető, arról nem beszélve, hogy esetleg a történelmi szemléletünk, vagy az öntudatunk valójában az is megkérdőjelezhető, mert nagyon furcsa az, hogy attól függetlenül, hogy Horvátország egy ilyen több mint 3 milliós ország, és akkor van benne 10 000 magyar, és mégis vannak olyan helyzetek, amelyek valójában sovinizmusra, gyűlöletre mutatnak, vagy abból élnek és táplálkoznak. Tehát ez nagyon, nagyon súlyos. De hát bocsánat, ez egy történelmi tény, hogy volt itt egy ország, amelyikbe mi, magyarok úgy tanultuk, és úgy tudjuk a mi történelmi szemléletünkben, hogy éppen a horvátok voltak azok, akik velünk több mint 800 évig együtt éltek. Gondoljunk csak vele abba, hogy ők annyira megmaradtak, hogy lett nekik új országuk, és most van belőlük ilyen sok. Mindent megvalósítottak, amit meg lehetett valósítani, hiszen benne vannak az Európai Unióban, NATO-ban, az euróövezetben. Ők meg úgy látszik, hogy ezt az egészet ezt nem így élték meg. Még mindig úgy érzik, vannak ilyen hangok, akik úgy érzik, hogy mi itt fölöslegesek vagyunk. Még mindig talán a 10 000-rel is túl sokan vagyunk. És talán ehhez a számhoz fontos hozzáadni azt, hogy a 90-es években, amikor Horvátország létrejött, akkor, ha jól emlékszem, 26 000 magyar volt Horvátországban. És azóta ennek a magyar közösségnek a 2/3 eltűnt. Azért ezen is érdemes elgondolkodni.
Püspök úr említette, hogy vannak 2000-en, akik nem beszélik az anyanyelvet, mégis magyarnak vallják magukat. Ezeket az embereket hogyan tudja megszólítani a horvátországi református keresztjén kálvini egyház?
Tehát az alkotmányunk, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház alkotmánya értelmében a gyülekezetben használt nyelv a gyülekezet igényének megfelelő. Tehát ez már működik. Így végzünk szolgálatokat horvát nyelven is, és vannak gyülekezeteink, ahol vagy horvát, persze a többségében magyarul, de van, ahol horvát nyelven van az istentiszteleti alkalom, és vannak, ahol két nyelven folyik ez a történet. Tehát Zágrábban éppen két nyelvű istentiszteletek vannak, tehát mi már ezt a szolgálatot végezzük. Ebbe az irányba természetesen attól függetlenül, hogy az asszimiláció ellen mi küzdünk foggal körömmel, de ezért a gyülekezeti tagjainkat, akik nem maguk hibájából, akár nem maguk hibájából veszítik el a magyar nyelv ismeretét vagy használatát, azokról nem mondunk le, és azokat továbbra is az egyházunkban nyilvántartjuk, gondozzuk, és természetesen az ő anyanyelvükön biztosítunk nekik istentiszteleti alkalmakat. Ugyanakkor van a cseh közösségünk, őrekig sajnos nem tudjuk ezt biztosítani, mert nincs közöttünk olyan, aki cseh nyelven beszél. Ezért a cseh gyülekezetben horvát nyelven folyik az istentisztelet, de természetesen őket is buzdítjuk az anyanyelvük használatára, és most is, amikor az összeírás volt, akkor is buzdítottuk őket, hogy bátran vallják magukat cseh nemzetiségűnek, és az istentiszteleteken, ezekben a gyülekezetekben van cseh nyelvű éneklés. Tehát ez él. És évente többször is a cseh testvéregyházunk részéről ők küldenek vendégige hirdetőt, aki természetesen cseh nyelven hirdeti az igét. Tehát nincsen ilyen jellegű lemaradásunk, igyekszünk mindenhol eleget tenni, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a magyar identitásunk az nem lehet gátló tényezője, vagy nem szabad, hogy gátat szabjon annak, hogy az evangélium terjedését bármi módon mi gátoljuk, vagy megállítjuk. Az a feladatunk, hogy az evangéliumot népeknek és nemzeteknek hirdessük.
Mi a megmaradás kulcsa Horvátországban?
A krisztusi szeretet fogadása, adása és gyakorlása. Református módon. Tehát, hogy mi itt, ezen a helyen, ilyen körülmények között kell, hogy szolgálatunkba vívjuk a megmaradás harcát, de egy pillanatig se szabad kételkednünk abban, hogy a jó Isten a mi megtartó erőnk.
házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
A 6 gyermekes református lelkés család legifjabb tagja Mező Áron különleges pályát választott magának. A jászberényi fiatal európai és világbajnok erőemelő, nem mellesleg korosztályának világrekordere. Sikerei kulcsának a rengeteg edzés mellett a családi összetartást és hitét tartja. A sportolóhoz felkészülés közben látogattam el.
Első széria. Jó, mennyire kezdjünk majd? 100 kilóval. Teszed a másikot?
Persze.
Még egy futás. Jó.
Ja. Edzés első fele következik, kukolással kezdünk, fölmegyünk majd 140-re, kezdhetjük az első kört, jó?
Rendben.
Ez az Áron. Szép légzésed, nagyon jó. Vissza. Jó. Kész.
Mező Áron úgy emelgeti a több mint 100 kilós súlyzót, mint más otthon a kézi súlyzókat. Kívülről úgy tűnik, hogy meg sem kottyan neked, ez így van?
A 100 kilóknál még hál' Istennek nem kottyan meg a súly, belülről koncentrálni kell. Na, ezek a súlyok, és mindig alázattal kell egyébként minden súlyt emelni, hisz gyakori nálunk, hogy kis súlyoknál sérülünk meg. Folyamatosan figyelni kell a légzésre, a technikára.
Milyen versenyszámokból áll az erőemelés?
Három versenyszámból áll, van benne egy fekvőnyomás, egy kukolás és egy felhúzás. Én 2014-ben kezdtem el a versenyzést a súlyemelésben, erőemelésben. Később látták bennem a tehetséget. Egyik edzőm mondta, hogy figyelj Áron, menjünk el versenyezni, mert ez átlagon felül, amit te teljesítesz. Így mentem az első országos bajnokságomra, amivel 35 kilóval vertem a második helyezettet. Meghozta a kedvemet a további versenyzéshez, ezt követően történt egy magyar bajnokság, amin szintén első helyezett lettem, így kvalifikálni tudtam egyébként abba az évben a szerbiai világbajnokságra. Három aranyéremmel tudtam hazajönni a szerbiai világbajnokságon.
Most abban az edzőteremben beszélgetünk, ahol a felkészülések zajlanak. Mennyit kell készülni egy világbajnoknak és egy világrekordernek?
Nekem elegendő 6 edzés egy héten, rendszeresen felépített napnak kell lennie. Szigorúan pontosan be kell tartani az étkezéseket, reggel korán 7 órakor reggeli, akkor van egy 10 óra uzsonna, ebéd, vacsora, szóval figyelni kell az étkezésekre, főképp az alvásra, az a regenerációnk.
Más egy erőemelő fiatal élete, mint egy átlagos fiatalé?
Hát teljesen más.
Lemondással is jár?
Hát rengeteggel. De ezek a lemondások egyébként megtérülnek. Mindenek van egy ára.
Melyik az az eredmény, amelyikre a legbüszkébb vagy?
A szerbiai világbajnokságból a világrekordot sikerült elérnem. Akkor 17 éves voltam, még azt a világrekordot nem sikerült megdönteniük.
De akkor második gyakorlat következik, Áron, felhúzás. Jó, 60 kilóval melegítünk, utána felmegyünk majd egészen 300 kilóig. Csípőt feszíted, figyelsz az egyenes hátra, azaz légzésre is figyelsz, nagyon szép. Szép. Akarjuk föl, nagyon jó. Másfél perc piáron, és akkor megyünk tovább, jó?
Áron egyik edzője, Borosznok Bence adja az instrukciókat a versenyzőnek.
Áron nagyon motivált, ambiciózus, céltudatos, nagyon kiegészítjük egymást, elég régóta dolgozunk már együtt, körülbelül úgy 5-6 éve.
Az erőemelés az egyéni sport, a felkészülésben mégis fontos a csapatmunka?
Úgy gondolom, hogy igen, minden egyéni sportban van valamilyen szinten csapatmunka is. Nyilván Áron majd egyedül fogja a súlyt felemelni, de egyébként a háttérbe folyó munkálatok ugyanolyan fontosak szerintem itt is, mint bármely más sportban, úgyhogy abszolút igen. Több aspektusa van egy ilyen felkészülésnek, nyilván fizikai oldalról fel kell készülni, ez a legfontosabb, de van mentális része is, hogy ne blokkoljunk le versenyhelyzetbe, és hogy meg tudjon birkozni az ott rá helyeződő nyomással.
Edzőként mit gondolsz, a kudarcok vagy a sikerek formálják inkább az embert?
Mind a kettő, nyilván. Talán a kudarcok egy kicsit jobban hatással vannak az ember lelkére, meg további teljesítményére. Viszont nagyon fontos, hogy utána ott az ne törje meg a versenyzőt, hanem inkább erőt merítsen belőle is, motiváltabbá tegye a továbbiakban.
Ebben is tud segíteni az edző?
Abszolút, szerintem az edző egyik fő feladata az, hogy mentálisan is ott legyen egyfajta lelki támaszként a versenyzőnek. Úgyhogy válaszom igen, egyértelmű, ez is egy edző feladata.
Igaz, hogy azt mondják, hogy a kudarcokból tud építkezni az ember, viszont a nekem sokat számított az, hogy valamiben nagyon jó vagyok. És ez vitt engem előre.
Miért lesz egy lelkész gyerekből erőemelő?
Azért kezdtem el, mert összesen 6-an vagyunk testvérek. Ebből 4 bátyám van, egy nővérem. Én vagyok a legkisebb, én vagyok a legfiatalabb köztük. Mint minden testvérek között van egyébként egy fajta rivalizálás. Én ugyanígy voltam egyébként a bátyáimmal, mindig az motivált, hogy többet nyomjak ki náluk fekve például, vagy pedig többet kukoljak náluk. Ez egy idő után sikerült, egyfajta motiváció volt bennem, illetve jó érzéssel töltött el, hogy erősebb vagyok, mint az összes többi ember.
Ilyen versenyző típus vagy? Mindig le akarsz győzni másokat?
Hát igen, igen.
És ez honnan ered?
Hát ez egy jó kérdés. Inkább ez egy belülről készítés, hogy ilyen akarok lenni a legjobb.
Mi kell ahhoz, hogy a legjobb legyél?
Sokat kell edzeni, oda kell figyelni a táplálkozásra, és sokat kell aludni.
A hit az fontos-e a versenyben, fontos-e a felkészülésben?
Azt kell mondjam, a legfontosabb, hisz ugye megtanított az alázatra, erőt ad benne, és a kitartásban rengeteget számít, hisz már volt olyan, hogy fel akartam adni, és kértem az urat, hogy segítsen, hogy valójában mi az én utam. Ebben egyébként rengeteget segített, mert utána még 2 versenyre el tudtam menni abban az évben, mert sérülésem volt, és az a 2 versenyen is még aranyérmet tudtam hazahozni, ezáltal ebből nagyon sokat segített, meg erőt tudtam meríteni belőle.
Ez ad neked erőt a mindennapi felkészüléshez is?
Még az embernek rengeteg problémája is akad, mindig valakihez tud fordulni, Istenhez, és tőle tud mindig segítséget, illetve útmutatást kérni.
Fordítva is igaz, a sport is formálta a hitedet?
Igen, formáltam. Ez a súlyemelés nem túl sok hívő embert vonz maga köré, viszont rengeteg olyan bizonyságtételt tudtam tenni, ami más embereknek is egyébként a hitéletét tudta picivel jobbá tenni.
Mit gondolsz, mi a sikered kulcsa?
Talán az, hogy sokan imádkoznak értem. Vagy pedig az, hogy én is imádkozok azért, hogy mindig jól sikerüljön a verseny. Hisz, hogyha Istennel egyensúlyban vagyok, akkor az teljesen kihat egyébként ugye a munkámra, kihat a súlyemelésemre például, akkor sokkal tisztában látok egyébként, sokkal alázatosabban megyek a súlynak. Hogyha csak a testi egyensúly lenne meg, akkor nem is tudnék úgy koncentrálni.
Jó, akkor zárjuk az edzéstáron fekvenyomással, föl mint 160-ig, és akkor abba kellene 4 szériát csinálni, 10-es ismétléssel, jó? Szépen kinyújt, leenged, azaz. Nagyon szép.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós